Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 207. dicséretünket, annak mind a 4 versét. A 207. dicséret így kezdődik: Nagy Isten, néked zeng az ének. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, mint megírva található Józsué könyve 9. fejezetében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Józsué könyve 9. részének válogatott verseiből így szól a mi Urunk igéje. Meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Aj városával, ezért ők cselhez folyamodtak. Elindultak és így szerelték föl magukat, elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket, lábukra elnyűjt és foltozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Útra való kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, és ezt mondták neki meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hivvieknek. Hát, ha köztünk laktok, hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuénak. Szolgáid vagyunk. Józsué azonban megkérdezte, kik vagytok és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki, igen messze földről jöttök szolgáid, Istenednek az Úrnak nevéért, mert hallottuk hírét és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez, meg mindazt, amit az Emória két királyával tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával Astárótban. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk, vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjük és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk, még meleg volt, amikor otthonunkban elláttuk magunkat vele, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk, most meg már száraz és csupa morzsa lett. Ezek a borostömlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyűtt a nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. 3 nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók, sőt, közöttük laknak. A vezetők mind azt mondták az egész közösségnek, megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael Istenére, nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltarának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy az elmúlt héten is őrizőnk, gondviselőnk voltál. Elláttál bennünket minden olyan szükséges testi és lelki táplálékkal, amely a növekedésünkhöz, fejlődésünkhöz, és megerősödésünkhöz szükséges. Köszönjük azt, hogy egészségünket megőrizted, vagy visszaadtad, és most itt együtt, ezen az Isten tiszteleten, egymással testvéri közösségben hallgathatjuk az igét, és kérhetjük el
azt a lelki üzenetet, mondani valót, amely fontos lehet számunkra a következő hétre. Arra kérünk, Urunk, hogy lelked által tedd világossá és érthetővé az ige üzenetét számunkra. Add, hogy mindaz, ami foglalkoztat bennünket, arra választ kaphassunk a te igédből, hiszen te kijelentetted magad számunkra, és Jézus Krisztusban egészen közel jöttél hozzánk. Tedd és cselekedd az, hogy a mi szívünk olyan legyen, mint a jó földbe esett magnak a befogadó talaja, hogy ne hiába szóljon a te igéd, hanem szívtől szívig jusson, és megteremjük a megtérés gyümölcsét. Amen. Az ige hallgatására készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Józsué könyve 9. részének 14. versében eképpen: de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Kedves testvérek, bizonyára ismerős ez a történet mindannyiunknak. Vagy úgy, hogy magát a bibliai történetet ismerjük, vagy pedig úgy, hogy mi magunk is jártunk hasonló módon, mint Józsué és a nép vezetői. Most arra gondolok, amikor hittünk valakinek, mert olyan meggyőzően tálalta a mondandóját, elhittük, hogy jót akar nekünk, végül pedig jó hiszeműen bele is mentünk abba, amit ajánlott. Például megvettük a portékáját, vagy megsajnáltuk és pénzt adtunk neki, amit ő aztán másra költött el, mint amire adtuk. Vagy éppen elmentünk oda, ahova magunktól nem akartunk volna elmenni, és még sorolhatnám, hogy hányszor, milyen módon lettünk mi ilyen rászedés, becsapás áldozatai. Később aztán megbántuk, hogy hittünk neki, és ha már minket így becsaptak, akkor igyekszünk másokat megvédeni a csapdától, nehogy ők is ilyen megtévesztés áldozataivá váljanak. Hát a honfoglaló harcok során Józsué is belesétált egy ilyen csapdába. Isten előzőleg megparancsolta, hogy amikor elfoglalják a kánoáni városokat, akkor mindenkit írtsanak ki, nehogy bárki is rávegye őket a bálványimádásra. és ezzel a kíméletlen harccal kellett vigyázniuk a saját lelkük tisztaságára, nehogy átvegyenek olyan szokásokat, amelyek elfordítják őket az igaz Isten tiszteletétől. Éppen ezért nem volt szabad szövetséget kötniük az ellenséggel, mert ezzel védtelenné váltak volna az olyan hatásokkal szemben, amelyek a hitüket, az Isten iránti bizalmukat gyengítené meg. És látjuk ebben a történetben, hogy Józsué nem volt elég éber. Lehet, hogy ebben az is közrejátszott, hogy Ráháb példája még élénken ott volt a gondolkodásában. Bizonyára emlékszünk még Ráháb történetére, pár vasárnappal ezelőtt volt róla szó. Ő volt az a parázna nő, aki Jerikóban lakott, és befogadta házába az izraeli kémeket. Ő szív szerint hitt Istenben, és átállt arra az oldalra, ahol az élő Istenre bízzák rá az életüket, hisznek benne, hozzá imádkoznak, és hitből hozzák meg életük döntéseit. Ráháb hitáltal megmentette az izraeli kémeket, elbújtatta őket a jerikóiak elől, a kémek pedig viszonzásul megígérték, hogy Jerikó ostrománál Ráhábot életben hagyják, így ő háza népével együtt csak ugyan meg is menekült a biztos haláltól. És most, amikor Józsuét a gibeóniak felkeresték, hasonlónak tűnt a helyzet. Ezek a ravasz emberek táborról érkezett jövevényeknek tettették magukat, és az Úr nevére hivatkozva kértek védelmi szövetséget Józsuétól. Józsué annyit megtett elővigyázatosságból, hogy megkérdezte tőlük, hogy kicsodák és honnan jöttek, de azt már nem vette észre, hogy a kitérő válasz mögött hazugság rejtőzik. Józsuénak elég volt annyi, hogy ezek a szakadt öltözetű emberek messziről jöttek, hiszen látszik rajtuk, milyen hosszú út áll mögöttük. Végül ők sem azt nem mondták meg, hogy kicsodák, sem azt, hogy honnan jöttek. A kitérő válasz, ami egyébként hazugság volt, nem lehetett volna elég alap arra, hogy Józsué egy esküvel megerősített szövetséget kössön velük. Ahogy például egy kéregetőnél nehéz megállapítani, hogy tényleg rászorul-e arra a segítségre, vagy esetleg valaki áll mögötte, aki őt használja fel gyűjtögetésre. Lehet, hogy csak ki akar használni minket, lehet, hogy tényleg bajban van, nehéz megállapítani. Józsuénak se volt könnyű a dolga. De azoknak, akik Istenben hisznek, van egy nagyszerű lehetőségük arra, hogy a bizonytalan helyzetben bizonyosságra jussanak, a homályos helyzetben tisztán lássanak, ez pedig az, hogy magát Istent megkérdezhetjük, és tőle kaphatunk olyankor útbaigazítást, amikor tisztán látásra van szükségünk. Isten igéje szerint a legnagyobb hibát abban követte el Józsué, hogy nem kérdezte meg az Urat. Miért lett volna erre szükség? Azért, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úr pedig azt is látja, ami a szívben van. Sajnos a látszat sokszor csal és becsap bennünket. Nem elég az, amit a saját szemünkkel látunk, hiszen még optikai csalódásokkal is be lehet minket csapni. Még az sem elég, hogy mi hívő emberek vagyunk, sok lelki tapasztalattal rendelkezünk, hiszen Józsué is hitt Istenben, mégis elkövette azt a hibát, hogy látszat alapján hozott rossz döntést. Elég volt csak egy pillanatra levennie a tekintetét az Úrról, egy ilyen alattomos támadás során csatát vesztett. Az életben is vannak olyan helyzetek, amikor egy pillanatnyi figyelem zavar nagy bajt okozhat. Például, amikor autót vedett valaki, elég, hogyha rápillant a mobiltelefonjára, vagy valami eltereli a figyelmét, nagyon nagy baj lehet belőle. Így a hívő embernek is szüntelenül az Úrra kell néznie, és ha nem elég éber, akkor a sátán ki fogja használni, hogy nem teljes szívünkkel az Úrra figyelünk. Különösen is igaz ez ezekben az utolsó időkben, amikor a sátán a világosság angyalának tetteti magát, és úgy jelenik meg, nekünk nagyon is ébereknek kell lennünk, lelki értelemben is nyitott szemmel kell járnunk. A hívő ember nem lehet megvezethető, nem lehet rászedhető, átverhető, különösen akkor, amikor nem csak magára kell figyelnie, hanem másokra is, például Isten ránk bízza a családtagjainkat, vagy munkatársainkat, vagy a gyülekezet tagjait, lelki testvéreket, akikkel egy közösségben vagyunk, és akkor nem hozhatunk ilyen rossz döntéseket, amelynek rossz folytatása és következményei lesznek. Itt most azt olvastuk a történetben, hogy Józsué és a többi vezető nem kérdezték meg az Urat. Ugyanis meg lehetett volna őt kérdezni. És vajon meg lehet ma is kérdezni Istent? És ha igen, akkor hogyan lehet őt megkérdezni? És ha meg is kérdezem őt, akkor hogyan fogom meghallani a válaszát? Miből fogom biztosan tudni, hogy az a válasz tényleg Istentől jött? Ilyen és hasonló kérdések merülhetnek fel bennünk, és ezek nagyon is fontos kérdések, és kell is, hogy tisztán lássunk az Istennel kapcsolatos kérdésekben. Hát egyáltalán ki az, aki megkérdezheti Istent? Csak a papok, lelkészek, egyházi emberek? Vagy azok is, akik nem annyira jártasak a lelki dolgokban, vagy nem ismerik annyira a Bibliát? Mi kell ahhoz, hogy mi oda mehessünk Istenhez a kérdéseinkkel, és ő nekünk is válaszoljon? Hát vegyük csak elő a Bibliát, a Szentírást, hiszen azon keresztül maga Isten szól hozzánk emberekhez. Ez nem olyan könyv, mint a legtöbb vallási szent írat könyv, amelyikben azok a más vallások, nem keresztény vallások megpróbálják megkeresni, hogy mit mondhatnak el az ő Istenükről. A Biblián keresztül maga az élő Isten szól hozzánk emberekhez. És ha mi nyitott szívvel vagyunk Isten felé, akkor feltehetjük neki a kérdéseinket is, és ő kész arra válaszolni, ha tényleg az a kérdésünk, és tényleg arra kell, hogy választ kapjunk. És erre az egyik legjobb példa Pál apostol, aki sokáig meg sem kérdezte Istent, mert úgy gondolta, hogy ő már ismeri a Bibliát, ő ismeri Istent, neki nincs arra szüksége, hogy megkérdezze az Isten akaratát. Üldözte a keresztényeket, azt hitte, hogy ezzel Istennek tetsző dolgot cselekszik, mert az ószövetségi zsidó vallást akarta megvédeni a keresztényekkel szemben, úgy tekintette, hogy ezt a Jézus mozgalmat meg kell állítani. Csak amikor már találkozott Jézus Krisztussal, és hallotta az ő hangját, akkor kérdezte meg, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Akkor lett fontos a számára, hogy mi az Isten terve és akarata az ő életével. És addig, amíg mi önmagunkban bízunk, amíg a saját elképzeléseinket próbáljuk megvalósítani, addig nem is igazán vagyunk kíváncsiak arra, hogy Isten mit tervezett az életünkre nézve, mi az ő akarata, mi az, amibe bele kellene simulnunk, mi az, amihez igazodnunk kellene. Ha viszont tényleg tudni akarjuk az ő akaratát, mert készek vagyunk hozzáigazítani az életünket, akkor ő válaszolni fog nekünk. Volt egy gyülekezeti tagunk, aki elmondta, hogy olyan hihetetlennek hangzott, hogy Isten beszél velünk emberekkel. És azt mondta, hogy lehet, hogy van ilyen, de az is lehet, hogy akik azt állítják, hogy Isten beszél velük, azok valójában csak képzelődnek. Aztán elkezdte az illető naponta olvasni a Bibliát, úgy kíváncsiságból, vagy mert erre látott példát másoknál. Olvasott hozzá egy áhítatos könyvet, amelyikben minden napra volt egy magyarázat, és egyik alkalommal rádöbbent arra, hogy az aznapra kijelölt bibliai szakasz mennyire egybevágott azzal, ami napközben ővele történt. És egyszerre csak ráébredt arra, hogy Isten ő hozzá is szól, vele is beszél. És mennyire más volt innentől kezdve úgy olvasni a Bibliát, hogy várta, hogy mit fog neki Isten üzenni az igéből, és így ment el a templomba is az Isten tiszteletet hallgatni, hogy itt most nem a lelkipásztor fogja a saját kútfejéből merített bölcsességet prédikálni, hanem Isten válaszol az én kérdéseimre. Milyen jó, hogyha már itt tartunk, hogy Isten beszél velünk, mi pedig a mi gondjainkat, bajainkat, kérdéseinket imádságban mondhatjuk el neki, hiszen ő bele is lát a gondolatainkba, tudja, mi van a szívünkben, a lelkünk mélyén. Vagyunk-e mi már ilyen beszélő kapcsolatban, viszonyban Istennel, hogy minden nap tudunk vele beszélgetni, ő az igén keresztül szól hozzánk, mi pedig imádságban beszélünk ő hozzá. Milyen jó, ha már egy gyermek eljut oda, hogy érti az Isten szavát, és napi kapcsolatban van vele, mert ezt már a gyermek is megteheti. Ha ő már tudja gyermekként is az Urat kérdezni, és például arra nézve is megkérdezi az Isten akaratát, hogy milyen foglalkozást válasszon, merre induljon, hol akarja őt Isten látni, akkor később, amikor a megfelelő iskolákat elvégzi hozzá, és megtalálja a munkahelyét, akkor biztonságot jelent számára, én a helyemen vagyok, Isten akaratának megfelelően vagyok ott, ahol ő engem látni akar. És amíg ő itt akar látni engem, addig vigyáz is rám, és meg is őriz. És addig nem engedi, hogy elveszítsem az állásomat. Ha pedig mégis megengedi, akkor ő fog nekem egy másik munkahelyet keresni, vagy oda segíteni engem. És milyen fontos lenne, ha fiatalok mind úgy találnák meg az életük párját, a házastársukat, hogy erre nézve is megkérdezik Istent. Mennyire más lenne sok házasságnak a folytatása is, ha már a kezdeteknél lehet tudni, hogy minden az Isten akarata és terve szerint történt. Mert ha tényleg Isten szerkesztette egybe a házasságot, akkor azt nem kell, de nem is szabad szétválasztani, ahogy Jézus mondja, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. És nem csak ezekben a nagy életre szóló döntésekben kérdezhetjük meg az Isten akaratát, hanem egy-egy kisebb léptékű, apróbb döntéshelyzetben is kérdezhetjük Istent, mert ő úgy akar bennünket vezetni, hogy az a javunkra váljon. Istent tehát ma is meg lehet kérdezni, sőt, ő várja is, hogy megkérdezzük mindenben őt. Ő pedig sokféleképpen tud válaszolni nekünk, leginkább az igén keresztül szokott válaszolni, akár a napi bibliaolvasásunkban, akár egy igehirdetésen keresztül. Csak ne úgy használjuk a Bibliát, mint egy varázskönyvet, hogy felcsapjuk valahol és odabökünk az ujjunkkal, hogy amit most innen elkezdek olvasni, az biztosan az Isten most hozzám szóló üzenete. Tudnék olyan példákat, történeteket mesélni, amikor ilyenből teljesen félreértette valaki az Isten útmutatását. A Bibliát nekünk úgy kell olvasnunk és tanulmányoznunk, hogy sorban, akár elkezdve egy bibliai könyvet az elejétől, folyamatában olvasni minden nap egy kis szakaszt, és akkor összefüggésében értjük, látjuk az igéket, nem fogjuk olyan könnyen félreérteni. És Isten az igén keresztül egész konkrétan tud nekünk választ adni. De nem csak így szólhat hozzánk. Van, mikor Isten azzal válaszol a kérdésünkre, hogy bezár egy ajtót előttünk, egy lehetőséget, vagy éppen kinyit egy másikat. Kérhetjük is, hogyha nem egyezik az elképzelésünk az Isten akaratával, akkor ő zárja le az utunkat, akadályozza meg a rossz döntésünk megvalósítását. És akkor készülünk el arra is, hogy Isten vagy egészen szabad utat fog nekünk adni, vagy pedig, ha lezárja előttünk, abban lássuk meg az ő akaratát. Máskor úgy válaszol Isten a kérdéseinkre, hogy küld hozzánk valakit, aki lelki bátorítást, megerősítést ad nekünk. De éppen lehet, hogy bennünket is így küld valakihez, akinek segítségre van szüksége, és mi is lehetünk ilyen eszközök az Isten kezében. És azok a közösségi alkalmak, bibliaórák, ahol együtt beszélgetünk az igéről, azok is segíthetnek az Isten akaratának megismerésében, mert amikor beszélgetünk, és elmondjuk egymásnak, hogy kinek milyen lelki megtapasztalásai vannak, akkor van, hogy egy másik ember példáján keresztül is Istentől kapunk útmutatást, Istentől kapunk arra nézve vedetést, hogy mi a legjobb lépés, amit vár tőlünk. A mai történetünk is egy Istentől jövő figyelmeztetés. De ők nem kérdezték meg az Isten akaratát. Nem minden jó, ami jónak látszik, nem szabad mindenbe belemennünk, amire azt gondoljuk, hogy jó. Első hallásra semmi rossz nem látszik abban például, hogyha valaki a testi gyógyulása érdekében elmegy egy csontkovácshoz, egy természetgyógyászhoz, vagy energiaátvitellel, jogával, agykontrollal próbálkozik, közben pedig a lelke vallja kárát, mert a hite nem Istenhez kapcsolódik, hanem valami máshoz, mondjuk egy olyan keleti valláshoz, amelyben nem az élő Istent imádják, hanem valamilyen bálvány kultuszhoz kapcsolódik, és ez eltávolítja őt az Úrtól. Ahogy Józsué szövetség kötésének is meglett a következménye, nekünk sem szabad szövetséget kötnünk semmivel, ami nem egyezik az Isten akaratával. Józsué az őt rászedő embereket nem bánthatta, mert az ő kimondott esküje akkor is kötelezte, ha tájékozatlanságból mondta ki ezeket a súlyos szavakat. A gibeóniakat végül favágó és vízhordó munkásokká tette, és itt úgy tűnt, hogy mindenki jól járt ezzel, mert a gibeóniak életben maradtak, az izraeliek meg ingyen munkaerőhöz jutottak. Viszont látnunk kell azt is, amire Isten figyelmeztette az övéit még jó erőre, hogy vigyázzatok, mert azok, akiket életben hagytok, azok tüskék lesznek az oldalatokban. Ezek a gibeoniak is rossz hatást gyakorolhattak azokra a lévitákra, akikkel együtt kellett dolgozniuk a templomi szolgálatban, és ezek a rossz dolgok, amiket ők magukkal hoztak, sajnos rossz irányba befolyásolhatták Izrael hitéletét. Alapigénk most egy rövid félmondat volt, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Legyen ez most számunkra olyan intő példa, hogy mi pedig kérdezzük meg mindenben az Urat. Keressük az ő útmutatását, ne hozzunk elhamarokodott döntéseket. Legyen számunkra fontos, hogy mi az Isten terve, elképzelése, akarata az életünkre nézve. Pál apostol szinte rimánkodva kéri a római gyülekezetet. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hát így tanítson meg bennünket az Úr arra, hogy szüntelenül őrá figyeljünk, ne legyünk átverhetőek, megvezethetőek, hanem az Isten igéje, lelke vezéreljen bennünket szüntelenül. Ahogy az előbb énekeltük is, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem, te ösvényeidre taníts meg, miken intézmenésem. És így erősítsen meg a mi Urunk bennünket az ő útján, hogy megmaradhassunk mindvégig. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a 721. dicséret harmadik versét. A 721. dicséret harmadik verse így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám, ne tévedhessek el. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked a figyelmeztető jelzésért. Amikor veszély leselkedik ránk, és könnyen elmennénk mellette, és áldozatául esnénk a sátán támadásainak. Nagyon is szükségünk van arra, hogy világosan és tisztán lássunk mindabban, amire a te igéd megtanít bennünket. Adj nekünk ilyen szüntelenül imádkozó és rád figyelő szívet, hogy mindig rajtad legyen a tekintetünk, és ne járjunk úgy, mint Simon Péter, hogy amikor levette a szemét rólad, akkor elkezdett süllyedni. Ne járjunk úgy, mint Józsué, aki jó hiszeműen belement egy jónak látszó ajánlatba, és közben ennek messze menő következményei lettek az ő életében és a nép életében. Urunk, adj bölcsességet, adj tisztánlátást, segítsd a te igédet napról napra értenünk, és arra engedelmességgel válaszolnunk. Most, hogy a reformáció hónapjában vagyunk, köszönjük, hogy az ige hirdetéseken keresztül is megújítod az életünket, hiszen a mi megszokásaink és rutinból tett dolgaink mellett nagyon is a te lelked megújító munkájára, reformációra van szükségünk. Add, hogy az engedelmességben, a rád figyelésben is meg tudjunk mindannyian újulni. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, légy azoknak a gyógyítójuk és erősítőjük, akik testi vagy lelki bajokban szenvednek. Add, hogy ez az időszak, a próba ideje ne elfordítsa őket tőled, hanem közelebb vigye hozzád. És ha neked is ez az akaratod, akkor hadd adhassunk újból hálát azoknak az egészségért, akiknek visszaadtad, mert még szolgálatot vársz tőlük, és azt bízod rájuk. És akik pedig már közel vannak ahhoz, hogy itt kell hagyják a földi életet, hadd legyenek készen arra, hogy rendezzék az egész múltjukat veled, és bűneikre bocsánatot nyerve tisztán állhassanak a te ítélő széked elé. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, azokért, akiknek a szívében ott van még az az érzés, hogy hiányzik az, akit nagyon szerettek és közel állt hozzájuk. Urunk, adj vigasztalást a szomorkodó szívűeknek, és add, hogy ne csak emlékezni tudjunk elhunyt szeretteinkre, hanem ott legyen a szívünkben a hálaadás mindazért, amit rajtuk keresztül is te, Urunk, elvégeztél az életünkben. És most, amikor népünknek is egy ünnepe van, amikor emlékszünk azokra az eseményekre, amelyeknek az évfordulója van a mai napon, hadd adjunk hálát, Urunk, azokért az emberekért, akik életük kockáztatása árán is harcoltak a szabadságért. És add meg, hogy mi, akik már úgy élhetünk, hogy nem elnyomás alatt, mi jól tudjuk a tőled kapott szabadságunkat, időnket arra felhasználni, amerre te megmutatod és kijelented számunkra. Hallgass meg, Urunk, azt az imádságot is, amit a csendes percben mondunk most el neked. Amen. fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most az istentisztelet után a fiatalok imaközössége lesz, és a presbiter testvéreket egy rövid megbeszélésre szeretném, hogy együtt maradnánk az istentisztelet után. Ma délután 4 órakor házasköri alkalom lesz, erre a házaspárokat várjuk szeretettel, hogy lelki megerősödést kapjunk a házasságunkra nézve is. Kedden 8:45-kor lesz imaközösség, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök délután idős otthonokban lesz istentisztelet, 3:30-kor a naplemente otthonban, 4:30-kor a máltai otthonban istentisztelet. Csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet van, utána 7 órától kóruspróba a gyülekezeti házban. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, péntek este 7 órakor a női kör bibliaórája. Jövő vasárnap, október 30-án családi istentisztelet lesz a reformáció jegyében, így azért mondom most el ilyen részletesen, mert a családi istentisztelet a hónap első vasárnapja szokott lenni, viszont a reformáció műsorát a fiataljaink fogják adni, a konfirmációra készülő fiatalok, és így a családi istentiszteletet ekkor tartjuk. Viszont amit már elindítottunk a múlt hónapban, vagy a mögöttünk álló egyik vasárnap, az istentisztelet utáni szeretett vendégség majd a november első vasárnapján lesz. Jövő vasárnap egyúttal úrvacsoraosztás is lesz, mert a hónap utolsó vasárnapja, és ne felejtsük el az óránkat is átállítani, mert életbe lép a téli időszámítás. Visszakapjuk azt az egy órát, amit a tavasszal mintegy elveszítettünk, tehát nem fog senki elkésni az istentiszteletről, akkor se elfelejti átállítani, de visszanyerjük az elveszett órát. November 5-én, az egy szombati nap lesz, női csendes napot tartunk gyülekezetünkben, amelyre nem csak a helybeliek, hanem a környékbeli gyülekezetek nőtagjai is el fognak jönni. Készüljünk erre is imádságos szívvel, és aki teheti, várjuk szeretettel. Hirdetem azt is, hogy a péntek délőtt megszólalt harang Mennyei Imréné Tóth Jolán asszonytestvérünk temetésének az időpontját jelezte. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló emlékezőkkel. És itt hirdetem azt is, hogy gyülekezetünknek halottja van, Balázs György 68 éves korában hunyt el, az ő temetésének időpontját még nem tudjuk. Ugyancsak Urunk vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Az egyház fenntartói járulékkal kapcsolatosan hirdetem, hogy azért is fontos, hogy aki az egyház fenntartói járulékát behozza, hogy az adatait is rögzítsük, mert csak azok kerülhetnek bele az egyházi névjegyzékbe, a választói névjegyzékbe, akik az egyház anyagi terheinek hordozásában is részt vesznek, akik reformátusok, meg vannak keresztelve és konfirmáltak is. Ezek az egyháztagjaink a választó és a választható egyháztagok, minthogy jövő év végén lesz presbiterválasztás, különösen is fontos, hogy ebből a szempontból is tisztába tegyük az egyházi nyilvántartásunkat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 311. dicséret lesz, amit az Isten tisztelet előtt gyakoroltunk, tanulgattunk. A 311. dicséret így kezdődik: csak egyedül a Szentírás vezessen bennünket. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.